Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Görögkatolikus diakónuszt szenteltek Nyíregyháza Borbányán. Dévai Marcellt szentelte diakónussá Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök azon a helyen, ahol a szentelendő hivatása elindult. Az ünnepi eseményen az új diakónus bocsánatkéréssel és a rászorulók megsegítésével kezdte meg szolgálatát, példát mutatva az alázatról és a cselekvő szeretetről. Tanúi lehettek annak, hogy az imák meghallgattatnak, mondta a Nyíregyházi Egyházmegye legújabb diakónusa, köszönetet mondva mindenkinek a jelenlétért életének ezen a fordulópontján. Szocska Ábel megyéspüspök hangsúlyozta, ahol Jézus nincs jelen, ott nincs valódi élet. Kifejtette, hogy nem csak testi, hanem lelki értelemben is lehetünk halottak. A hazugságok, a bűnök vagy a reménytelenség sziklasírba zárhatnak minket. De ha Jézus szavát meghalljuk, képes bennünket felemelni, mert ő a lélek halott állapotából is képes életet adni. Már földi életünkben megtapasztalhatjuk, milyen az, amikor Jézus megszólít bennünket, hiszen szava reményt, vigasztalást és életet ad, fogalmazott a megyéspüspök. Teljes körű energetikai felújítás vár a Máltai Szeretetszolgálat Boldog Gellért szakkórházára. A Pomázon bejelentett felújítás az ország egyik legnagyobb pszichiátriai intézményének és a szintén máltai fenntartású Sára Otthon épületének energetikai modernizációját teszi lehetővé. A szakkórház vezetője Borbála Marcell elmondta, az átalakítás során hőszigeteléssel, tetőszigeteléssel, nyílászáró cserével és az elavult gázkazános fűtésrendszer modern hőszivattyús rendszerre cserélésével, valamint nap- és szélenergia alapú megújuló energiaforrásokat használó rendszerekkel teszik energia- és költségmegtakarító működésűvé az intézményt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón hozzátette, a Szent János Kórház mellett 6 egyházi és 1 civil fenntartású egészségügyi intézmény fejlesztése kezdődhet meg a támogatásnak köszönhetően. Országosan már több mint 31 ezer hitelt folyósítottak az elmúlt 7 hónapban, az Otthon Start programban, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program országos és helyi eredményeiről tartott sajtótájékoztatón Kecskeméten. Panyi Miklós hozzátette, Bács-Kiskun vármegyében 1500 hitelkérelmet nyújtottak be, és ebből már 1300-at folyósítottak is a pénzintézetek. Ebben a vármegyében is minden második igénylést fiatal házaspárok nyújtanak be. Ez azt jelenti, hogy a program Bács-Kiskunban is több mint 2000 fiatal otthon teremtését segítette eddig, számolt be. A területi közigazgatás gazdasági versenyképességi tényező, hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára Fejér vármegye első gépjármű ügyintézési pontjának székesfehérvári átadó ünnepségén. György István kiemelte, hogy amikor a gazdaság vagy a közlekedés 21. századi színvonalú fejlődést mutat fel a közjó érdekében, akkor a közigazgatásnak lépést kell ezzel tartania, és olyan szolgáltatásokat kell nyújtania, amelyekkel az emberek életét megkönnyíti. Erre jó példa az egyablakos ügyintézés lehetősége az ország 320 kormányablakában. A székesfehérvárival együtt a most már 12 gépjármű ügyintézési pont. Végül a szerdai időjárásról. Amíg felhős tájakon is általában szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, illetve a napközben képződő gomoly felhők és némi fátyolfelhő mellett az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Már csak helyenként inkább a nap első felében fordulhat elő gyenge eső, zápor. Az északi a szél az ország nagy részén megerősödik, Vas és Zala részein viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 10 és 15 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagycsütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. április 1-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Pirincsik Mártonnak és Kassinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd pedig az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Devecseri Gábor Imátlan ima című versét Dér Gabriella mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Hugóról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája, valamint programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Peter Csák Edinával, a Miskolci Központi Kórház stroke neurológiai és toxikológiai osztály adjunktusával a Parkinson-kórról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mi az a minden eszköz, ami a bőr alatti infúzióhoz kell?
Hát ez kell egy pumpa, ami adagolja a gyógyszert. A pumpába kell egy fecskendő, amiben belekerül a gyógyszer, egy infúziós szerelék. Állvány nem kell, mert ezt a pumpát a beteg magán hordja, kapja hozzá a táskát. Tehát ez lehet övtáska, vagy váltáska.
Mint a stóma, úgy néz ki akkor?
Ez ugye a has bőréből jön ki. Igen, tehát egy kevésbé invazívent nem kerül egy lyuk a beteg hasára, végülis így fogalmazhatunk. Igen. Maga a tű, amit belő a beteg, ezt is kapja, illetve a belövő szerkezetet, vagy belövő eszközt. Tehát ez egyetlen gomnyomással beszúrható a has bőrébe, és ez ott is marad.
Cukor,
ugyanúgy, mint az inzulinos pumpás betegeknél, igen. És ezeket mindig a nővér, aki később háznál is végzi a betegeknek a követését, gondozását, ő minden találkozáskor viszi ezeket az eszközöket a beteg számára, tehát ez a betegnek ingyenes.
Magán hordja ezt a pumpát.
Kétféle szíva hozzá, az egyikkel a derekára, a másikkal a vállára tudja, kinek hogy kényelmesebb.
És az éjjel-nappal viselni kell?
Igen. Tehát ez 24 órás, de van olyan beteg, aki éjszaka leveszi, mert azt mondja, hogy egyébként az éjszakája nem jelent problémát, hogy mondjuk egy éjszakai mosdóba kimenetel, vagy ágyban megfordulás. De azért az fontos, hogyha éjszaka nem használja a beteg, ugye onnantól, hogy este levesszük, addig, hogy reggel fel kell, gyógyszermentes állapotban van. Tehát végülis a reggel nehezebben tud elindulni, kicsit több idő kell, mint annál a betegnél, aki 0-24-be használja.
Mennyire kell megtanítani, kiképezni a beteget, akik házhoz járnak, ők egy kapocs az orvos és a beteg között. Igen. Nyilván, de ettől függetlenül bizonyos dolgokra fel kell készíteni a beteget.
Igen, hát ugye ez úgy történik, hogy a beteg befekszik hozzánk. Tehát először is rászánja magát a kezelésre, történik az engedélynek az a 2-3 hónapos átfutási idő, ha megvan az engedély, akkor befekszik, és itt az első nap mi indítjuk el a pumpát, én és van egy segédem, egy nővér, aki ebben nagyon segítőkész, és utána 2-3 nap alatt a beteg megtanulja. Mert ugye otthon mi nem leszünk ott mindig, és a nővér is kimegy bizonyos időközönként, de nem minden nap. Tehát úgy kell elengednünk a beteget, amikor én biztos vagyok benne, hogy ő ezt tudja magának használni.
Mert miben védhet például, ha nem tudja használni, milyen gigszer következhet be?
Hát ugye az, hogy mondjuk nem megfelelő a belő, hogy hova lövi be azt az infúziót reggel.
És milyen beszél van, akkor gyorsan azt is megkérdezem.
Hát lehet egy gyulladás, vagy nem szívódik fel megfelelően.
Tehát
a
nem
gyógyszer.
Életveszélyre kell gondolni.
Nem életveszély, de ugye a gyógyszernek nem lesz megfelelő hatása, nem fogja jól érezni a gyógyszerhatást, elégedetlen lesz az állapotával is, mondjuk egy olyan ok miatt hagyja abba, ami nem is a pumpával függött össze, hanem rosszul tanulta meg.
Mennyire kényelmetlen ez?
Van egy pumpa, amit hordani kell, azért ez nem egy nehéz pumpa, de azért nem mindegy, hogy egy 45 kilós hölgy, vagy egy 100 kilós férfinek kell ezt hordani a magán.
Mit tud ez a pumpa, tehát mennyire lesz más az élete minősége?
Igen. Hát ugye egyrészt azt tudja, hogy a szájon egy de gyógyszerek nagy részét, vagy az összeset akár elhagyjuk. Tehát egy egyszerűség ilyen szempontból, hogy nem kell a betegnek odafigyelnie, hogy bevettem, nem vettem, hány óra van, mert fontos tudni, hogy ezek a betegek, akik erre a kezelésre alkalmasak, ezek már legalább napi 4-5, de néha 6-szor is szedik a Parkinson-kórban létfontosságú gyógyszerüket, meg mellé még egyéb kiegészítőket. Tehát azért azt tudom mondani, hogy több mint 10 betegünk indult el az évben, mindegyiknek 10 felett volt a napi Parkinson gyógyszer száma. És ez vagy teljesen elhagyható, vagy 1-2 az, amit meghagyunk első körben, így megy haza a beteg. Tehát egyrészt kevesebb macera, nem kell nézni. Igen. Az órát, nem kell időzíteni a betegnek, mikor ehet, mit ehet, mert ezek az a gyógyszerek, ez a szájon áti gyógyszerekhez kell időzíteni, a pumpánál ez nem kell. Nincs az, hogy elfelejtettem, nem tudok elmenni a boltba, a busz megállóba, nem tudok elindulni, mert letapadt a lábam, vagy úgy remeg a kezem, hogy nem tudom a munkám elvégezni, és összességében kiszámoljuk, egyébként pénzügyileg is jobban jön ki a beteg.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Peter Csák Edinával, a Miskolci Központi Kórház stroke neurológiai és toxikológiai osztály adjunktusával a Parkinson-kórról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Lejt az út, a partot benőtték a fák, álmodunk, az élet mindent megbocsájt, felbontom. Egy korty mégis végtelen, elhagyom, de ő újra jön velem. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rá. Fújt a szél, mintha mindig fújna már, elrohant, de még intett, hogy bevár. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rám. Egy szó, és elszalad az élet, már minden csendből él. Sem titok már, hogy kinek mennyi jár. Jön, megy az új, így alakul. Egy hang, és visszatér az élet. Már minden szóból él. Játszanak velem, minden engedem, menjen csak el, majd jön, ha kell. Eltöröm, aztán újra összeáll, elkezdem, végül mindig mást csinál. Nincs egyéb, hittem, csak a szív remél, mégse fáj, mert az egész bennem él. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rá. Az élet írta rá.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Mogyoród térségében kezdődött aszfaltozás. A 20-as és a 26-os kilométer között a főváros felé vezető oldalon a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv járható. A munka egyelőre sem csomópontot, sem pihenőhelyet nem érint. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 71-es és a 77-es kilométer között sávelhúzással terelik a forgalmat. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A 3-as főúton Hort térségében a 66-os kilométernél közmű karbantartási munkálatok miatt útszűkület van érvényben. Szintén a 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közmű vezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 21-es főúton Jobbágyi és Bátony terenye között mozgó munkavégzés mellett a burkolatot újítják fel. A 16-os és a 46-os kilométer között helyenként útszűkület, illetve jelzőtáblás forgalomirányítás van. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítási munkák kezdődtek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárják, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a főút és csomópontjai felújítását végzik, a 11-es és a 20-as kilométer között irányonként csak egy sáv járható. Szintén a 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 37-es főúton Szerencs és Szegilon között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma, amíg felhős tájakon is általában szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, illetve napközben gomoly felhők képződnek, emellett az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Már csak helyenként inkább a nap első felében fordulhat elő gyenge eső vagy zápor. Az északi szél az ország nagy részén megerősödik, főként Vas és Zala nyugati részein viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. Csütörtökön a délelőtt lehet a naposabb, délutára sok gomoly felhő képződhet a fátyol felhők mellett. Záporeső elsősorban az ország középső tájain fordulhat elő. Az északi-északkeleti szelet továbbra is sokfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, olykor viharos közeli lökések kísérik. Hajnalban 0 és plusz 7, délután nyugaton 11, keleten 19 fok valószínű. Pénteken előreláthatólag a gomoly és fátyol felhők mellett sokat süt majd a nap, de az ország középső észak-déli harmadán több felhő valószínű. Arrafelé záporok is előfordulhatnak. Az északi-északnyugati szelet változatlanul élénk, a Dunántúlon és északkeleten erős, olykor viharos közeli lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9, délután 13 és 18 fok között valószínű. Szombaton a sok napsütést csak kevés gomoly felhő zavarhatja, száraz időig érkezik. Az északi szél veszít erejéből, de még mindig sok felé lehet élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és plusz 6 fok között várható, de a derült és szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Vasárnap többnyire napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban általában 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Ennél hidegebb a fagyzugokban lehet. Délutára 16 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló lassú melegedés miatt az időjárás változásokra, különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A napverse. Devecseri Gábor, imátlan ima. Befejezni a napot szépen, bízni az óra örömében. Az álomhajóján kivárni, szeretteinknek jót kívánni, élőnek, holtnak, szeretteink szeretteinek szép rendszerint, örömet kívánni mindahánynak, torló percek hullámot hánynak, az órák az éjbe ömölnek, örömet kívánni az örömnek.
Devecseri Gábor Imátlan ima című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította, és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe A művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett, 1942-től 1945-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 1954 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 1956 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt. Drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa. Támogatnunk kell a fiatalokat, hogy kezükbe vegyék saját jövőjüket. Az új egyházi statisztikai évkönyv adatai szerint nőtt a püspökök, papok és állandó diakónusok száma. Virágvasárnapi Szent Mise a Santo Stefano Rotondo Bazilikában magyar zarándokokkal.
Leó pápa, támogatnunk kell, és be kell fektetnünk a fiatalokba. 14. Leó pápa március 30-án hétfőn a Vatikánban fogadta az Auxilia alapítvány tagjait. Megerősítette annak szükségességét, hogy segítsük a fiatalokat abban, hogy saját jövőjük főszereplőivé váljanak.
Sono lieto di salutarvi questa mattina all'inizio della settimana santa.
Különösen a bizonytalanság ilyen időszakaiban elengedhetetlen, hogy támogassuk és befektessünk a fiatalokba, javasolta Leó pápa hétfőn az Auxilia alapítvány tagjainak. A 2013-ban alapított non-profit szervezet, ma már filantróp szervezetként működő alapítvány, elsősorban a fiatalok támogatására, az oktatásra, az ösztöndíjakra és a társadalmi fejlesztési projektekre összpontosít.
Investire non su oggetti, ma sulla persona.
A pápa beszédében háláját fejezte ki azért, hogy a nagy hét elején találkozhatott velük, és ezt gondviselésszerű időnek nevezte az Úr Jézus tanítványai számára, akit keresztre feszítettek, meghalt és feltámadt értünk. Leó pápa különösen megköszönte a jelenlévőknek az elkötelezettségüket, hogy segítik a fiatalokat a képzésükben és a munkahelyi beilleszkedésükben. Nem tárgyakba, hanem emberekbe, az ő képességeikbe és szakértelmükbe való befektetés munkátok egyik kulcsfontosságú erőssége. Valójában így maguk a fiatalok válnak saját jövőjük főszereplőivé anélkül, hogy egy vállalat funkcionális eszközeinek vagy a kereskedelmi siker fogaskerekeinek tekintenék őket, szögezte le Leó pápa.
Incoraggio perciò ciascun membro della Fondazione Auxilia a perseverare nelle iniziative che coltivate.
Ezért arra buzdította az alapítvány minden tagját, hogy tartsanak ki az általuk támogatott kezdeményezésekben. Pontosan a jelenlegi bizonytalanság légkörében a tudás és az együttműködés erényes körforgása, amelyet elősegítetek, biztosan jó gyümölcsöt fog teremni. Végezetül 14. Leó pápa apostoli áldását adta minden jelenlévőre és szeretteikre.
Egyházi statisztikai évkönyv. Nőtt a püspökök, papok és állandó diákónusok száma. Március 28-án az Egyház Központi Statisztikai Hivatala közzétette a 2026-os pápai évkönyv és a 2024-es egyházi statisztikai évkönyv az Annuarium Statisticum Ecclesiae adatait, amelyek közül már beszámoltunk az öt kontinens katolikus éveire vonatkozó számadatokról. Most a 2023-24-es időszaknak a püspökökre, papokra és állandó diákonusokra vonatkozó statisztikai adatait ismertetjük. A klérus tagjai a virágban. A 2024-re vonatkozó legfrissebb adatok szerint a klérus tagjainak a száma a virágon 465.048 fő, ebből 5.525 püspök, 407.421 pap és 52.102 állandó diákonus. Püspökök. A 2023-24-es két év során a püspökök száma 1,75%-kal nőtt, 5.430-ról 2024-ben 5.025-re emelkedett. A legdinamikusabb hozzájárulást a kis-ázsiai kontinens nyújtotta 3,3%-kal, ezt követi Afrika 2,6%-kal, míg Óceánia 1,5%-kal, Amerika 1,3%-kal, végül Európa 1,1% növekedéssel, az összesített átlag alatt marad. A kontinensek közül a püspökök mintegy 68%-a továbbra is Amerikában és Európában teljesít szolgálatot. Az egy püspökre jutó személyek száma a 2024-es adatok szerint jelentős eltérés mutat az egyes kontinenseken. A világ átlag püspökönként 257.000 katolikus. A legmagasabb arányérték Afrikában 365.000 és Amerikában 333.000 találhatók, míg kedvezőbb helyzetben van Óceánia, Európa és Ázsia, a 88.000-re, 170.000-re és 180.000-re tehető az egy püspökre jutó hívek száma. A papok és püspökök számának aránya. A papok és püspökök számának aránya alapján megbecsülhető a különböző földrajzi területeken az egyes püspökökre jutó munka átlagos nagysága is. A 2023-24-es időszakra vonatkozó adatok szerint világszerte javult a papok és püspökök létszámának egyensúlya. A vizsgált időszak elejétől a végéig csökkenés tapasztalható. 2023-ban az egy püspökre jutó pap száma 75, míg 2024-ben 74 volt. Az arány csökkenése Amerikában 58,8 püspökre jutó papra 58-ra, Európában 92,6-ről 90-re és Óceániában 33,3-ról 33-ra figyelhető meg, míg ez az arány Afrikában 71,6-ról 72-re és Ázsiában 85,2-ről 86-ra növekedés mutat. Az egyházmegyés és szerzetes papok száma. A papok száma a világon 425 fővel növekedett, a 2023-ban regisztrált 406.996-ról 2024-re 407.421-re emelkedett. Azonban, amikor külön vizsgáljuk az egyházmegyés papok és szerzetes papok számát, azt tapasztaljuk, hogy miképpen a szerzetes papoké alapvetően stabil, az egyházmegyés papok száma 496 fővel nőtt. Európában lényeges csökkenés tapasztalható mind az egyházmegyés, mind a szerzetes papok számát illetően. Ugyanez a jelenség figyelhető meg Óceániában is, azonban ezen kontinensen a papok száma már eleve alacsony. Az európai papok 2023-ban regisztrált száma 155.091 volt, ami 2024-ben 152.608-ra csökkent. Ezzel szemben Afrikában mindkét csoport papjainak száma növekedett. Ázsiában a papok száma összességében 74.056-ról 75.121-re nőtt, míg a vizsgált két év alatt 1,4%-os növekedés jelent. Az amerikai kontinensen ugyanebben az időszakban 199 fős növekedést regisztráltak, a 2023-ban feljegyzett 118.345-ről 2024-re a papok száma 118.544-re nőtt. Az egy papra jutó hívek száma. az egyházmegyés és szerzetes papok összetételének elemzéséhez kapcsolódik az egy papra jutó katolikusok számának elemzése is, amely rámutat a lelkipásztori szolgáltatások kínálata és kereslete között fennálló esetleges egyensúly hiányokra. Ezen a téren jelentős eltérések mutatkoznak a 2024-ben rögzített adatok szerint. A papok aránya különösen meghaladja a katolikusok arányát Észak-Amerikában, 10,18% pap a 6,7% katolikussal szemben, Európában 37,46% pap és 20,2% katolikus jellemzi. 2024-ben Európában kissé több mint 1800 katolikus jutott egy papra, Dél-Amerikában több mint 7600, Afrikában kissé több mint 5000, Ázsiában pedig valamivel kevesebb mint 2100 volt a számuk. Az állandó diákónusok száma. Az állandó diákónusok száma folyamatosan növekszik. A növekedés a 2023-24-es időszakban világszinten elérte az 1,3%-ot. 2024-ben számunk 52.102 volt, az előző évben regisztrált 51.430 fővel szemben. A területi különbözőségek továbbra is figyelemre méltóak. A 2022-23-as periódusban a legjelentősebb növekedés Dél-Amerikában és Közép-Amerikában volt tapasztalható, míg a legenyhébb növekedést Észak-Amerikában és Dél-Kelet-Ázsiában regisztrálták. A 2023-24-es évek összehasonlításában a diákonusok számának módosulási üteme a különböző területeken változatlan maradt, de Afrikában és Európában határozottabb a gyorsulás, Észak-Amerikában és Ázsiában pedig lassulás volt tapasztalatú. A diákonusok területi eloszlásában 2023 és 24 között nem történt jelentős változás, Amerikában csupán enyhe csökkenés tapasztalatú a diákonusok relatív számát tekintve, miközben Európában némi növekedés figyelhető meg.
Virágvasárnapi szentmise magyar zarándokokkal Rómában. A római Szent István vértanú körtemplomban március 29-én virágvasárnap 11 órakor koncelebrált szentmisével ünnepelt a magyar közösség, amelyet Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora, olaszországi magyar főlelkész mutatott be. Olaják szenteléssel kezdődött a szertartás, amelyen többek között egy 70 fős zarándoklat tagja is részt vettek. Homiliájában Törő András atya hangsúlyozta, Jézus bevonulása Jeruzsálembe és az azt követő passió időszaka tudatos vállalás volt, nem elszenvedett történések sorozata. A szenvedés és az elutasítás egyszerre jelenik meg a liturgiában. Jézus úton van. A nagybőjti időszakban követve őt, láttuk, hogy nem bolyong, hanem pontosan tudja, hová tart és mi vár rá. Célja az, hogy elhozza az üdvösséget az embernek, hogy újra esélyt kapjon Istentől, értelme legyen életének. Fontos, hogy saját életünket is tudatosan éljük, a nehézségek mellett észrevegyük a kegyelmeket, megértsük a körülöttünk lévő eseményeket, szenvedést, csalódást. Virágvasárnap arra emlékeztet minket, hogy nem egy távoli, bizonytalan Istenünk van, hanem nagyon is tudatos, és előttünk jár, hogy üdvözítsen minket. Jézus nem öngyilkos anarchista, a sors tragikus áldozata, az ő motivációja a szeretet. A gyűlölet és az erőszak könnyen tapintható, míg a szeretetet gyakran gyengeséggel párosítják. Jézus történetéből megértjük, hogy a szeretet ereje nagyobb, mint a gyűlöleté, legyen az bármennyire hangos, mondta még homiliájában Törő András atya. A Santo Stefano Rotondo bazilikában vagyunk a virágvasárnapi magyar nyelvű szentmise után, és ennek a szentmisének volt egy népes zarándoklata, amely Pécsről érkezett a Szent Mór iskola központból. Milyen alkalomból jöttek ide?
Az iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának a 30. évfordulóját, és egy nagy álmunk teljesült azzal, hogy eljuthattunk közösen Rómába erre a zarándoklatra. saját életünkben is, az iskola életében is utat járunk, zarándokutat járunk, ezt most a maga teljességében meg tudtuk élni, minden örömével, nehézségével és szépségével. És most a magyar nyelvű szentmise után különösen is meghatottan álltunk itt, és éltük át a szentmisét. Velünk tart a zarándoklaton Szép Attila atya, a kiskolánk püspöki biztosa, és a szentmisén szolgált az a Láposi Péter atya is, aki az iskolánknak sok éven át tanítványa volt. Sok szép szállal kötődünk, hogy van miért hálát adni az életünkben.
Nagyon szép volt maga a liturgia, és egy énekes szolgálatot is hallhattunk egy másik zarándok csoport részéről. Nagyon buzdító gondolatokat Törő András atya részéről, aki a Pápai Magyar Intézet rektora. Volt alkalmunk nagyjából bejárni Rómát, illetve tudom, hogy a mai nap még sok várva önökre. Mi volt az, ami ezen a szentmisén kívül még különösen megfogta a csoportot?
Különösen is nagy élményt jelentettek azok a pillanatok, amikor valóban magunkban tudtuk, hogy csak kisebb emberáradattal sikerült találkoznunk, és volt lehetőségünk elcsendesedni. A falakon kívüli Szent Pál templom egy ilyen lehetőséget adott a számunkra. Róma nagyon sok szent és világi helyét meglátogattuk. Sok élményben volt részünk az elmúlt három napban, és még a mai napon is valóban ezt folytatjuk. Talán valóban ezek a legmélyebb élmények, amikor van lehetőségünk elcsöndesedni és magunkban lenni egy picit. Ami Rómában nem olyan nagyon könnyű azért.
Nem, és hát ez a templom maga is nagyon különleges, tehát ide kevesen jutnak el. Ez a Szent István vértanúkör temploma, és ugye itt van az a híres felirat, amelyik azt mondja, hogy Róma mindannyiunk hazája. Ezt akkor egy kicsit megtapasztalhatták most, hogy bár Rómában vagyunk, tehát tulajdonképpen szín magyar jelenléttel.
Azt mondom, talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a hazaérkeztünk érzést azt mindannyian megtapasztaltuk.
Akkor kívánom, hogy ennek az zarándoklatnak a gyümölcsei még sokáig tartsanak.
Nagyon köszönjük.
Gyetvainé Szent Cierikát hallották.
A Santo Stefano Rotondo Bazilikában vagyunk a virágvasárnapi szentmise után, amelyen Szép Attila atya is koncelebrált. Egy pár szóval, hogyha összefoglálná ennek az ünnepnek a főbb gondolatait.
Virágvasárnap van, nagy hétnek a kezdete, Krisztus Urunk bevonul Jeruzsálembe, és megkezdődik az ő szenvedése, ami egy, ahogy a Szentbeszédben is hallottuk András atyától, egy nagyon tudatos vállalása, tudatos folyamat, nem véletlen eseményeknek a láncolata, hanem az üdvösségünkért jött el. És mi, akik az ő nyomában járunk keresztényként, krisztusiként, hasonlóan szeretnénk tudatosan élni az életünket, és ő arra hív bennünket, hogy nyomában járva ne a sikertelenségeinket lássuk, ne a diszharmóniát az életünkben, hanem merjünk bátran utána járni.
Attila atyának ez az itt lét, ez most egy hazatérés is egyben, hiszen olyan sokáig volt itt Rómában.
Róma minnyájunknak a hazája, ugye pontosan ebben a templomban olvashatjuk, és valóban szeretek ide visszajárni, tanulhattam is itt, és mindig megérintenek azok a szent helyek, amiket fölkeresünk akár sokat gyára is, de azt is el kell mondani, hogy mindig van olyan, ami újdonság, amit nem láthattam, és beépül ebbe a nagyon szép élményben. Szeretem itt megerősíteni a kapcsolatokat. Egyrészt nyilván a Jóistennel, másrészt látni ezt a sokféleséget itt az egyházban, akár az emlékekben, templomokban, de hát az imádkozó testvérekben is. Ez az egyház közösségébe való szorosabb beépülést nagyon segít és nagy erőt ad.
Hogyan tudja átadni a Magyarországról érkező zarándokoknak mindezt a tudást, illetve Róma szeretetét, azt a fajta lelkiséget, amit képvisel?
Hát én azt gondolom, hogy azzal, ahogy fölkeressük ezeket a helyeket, és nem pusztán turistaként tesszük ezt meg, persze nyilván szükség van arra, hogy különböző értékekre fölhívjuk a figyelmet, történelmi ismeretekre, művészettörténeti ismeretekre, de mindig legyen egy kis idő arra is, és erre hívtam a zarándoktársakat is, hogy minden egyes templomban találjuk meg azt a kis csöndes pillanatot, amikor mi ott jelen vagyunk, és a miénk lesz az a tér, az a szent tér, és elmondjuk azokat a fohászokat, imádságokat, amik a szívünkben vannak, magunkért is, és azokért is, akiket ide hoztunk magunkkal, akik várják a mi imádságunkat.
Köszönöm, akkor áldott szent nagy hetet kívánok, és majd húsvétot.
Köszönöm szépen én is a hallgatóknak áldott nagy hetet, és a föltámadás örömét.
Szép Attila atyát hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Nagy szerdán az evangélium egy emberi tragédiát mutat be. Egy férfi, aki 3 évig Jézus tanítványa volt, most pénzért elárulja őt. Egy hamis baráti gesztus lesz a jel, amely mögött hideg számítás és megtört elveszett hit áll. A kezdeti lelkesedésnek, ami a többi apostolhoz hasonlóan Júdásban is meglehetett egykor, már semmi nyoma. Júdás alakja megrázó, nem egy ellenség vagy egy idegen, hanem egy közeli tanítvány az áruló. Mi történhetett Júdással? Talán belefáradt a messiási várakozásba, vagy talán csalódott, hogy Jézus nem úgy váltja meg Izraelt, ahogyan ő képzelte? Esetleg elhatalmasodott benne a keserűség, és már nem bízott sem Jézusban, sem önmagában? Minden árulás mélyén ott húzódik a hit elvesztése. Nem feltétlenül Istenben, hanem a szeretet erejében. Nem tudjuk, mikor történhetett meg ez Júdással, de sorsa ezen a ponton még nem pecsételődik meg. Az utolsó vacsorán ő is ott ül az asztalnál, Jézus szemébe nézhet. Még lehetne visszaút számára, de Júdás elzárja a szívét, és kimegy az éjszakába, a sötétségbe, ami egyúttal a közösség elhagyását is jelenti. A történet nem a pénzről szól elsősorban, hanem arról a belső sötétségről, amely akkor születik, amikor megszűnik bennünk a remény, hogy Isten meg tud bocsátani. A mai nap arra hív minket, hogy ne maradjunk a bűnben, ne cipeljük magunkkal tovább sebzettségeinket úgy, hogy közben nem merünk újra az Úrhoz fordulni. Jézus nem várja el, hogy hibátlanok legyünk, de azt kéri, hogy ne zárjuk ki őt a szívünkből, ne feledkezzünk meg az irgalom erejéről, a bocsánat kérés lehetőségéről. Jézus az utolsó vacsorán nem csak testét és vérét adja, hanem a megbocsátás és újrakezdés lehetőségét is. Az Úr asztalánál nekem is helyem van.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 56-os énekének első 2 versszaka, ezután a Szent Vagy Uram 56-os énekének 3-tól a 7. versszakáig, továbbá az Éneklőegyház énekes könyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 67-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent Vagy Uram 56-os énekének első és második versszaka, ezután a Szent Vagy Uram 56-os énekének 3-tól a 7. versszakáig, továbbá az Éneklőegyház énekes könyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 67-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk! Thank you.